barátaim, Megyeri Jonatán vagyok. 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra. Remélem, hogy hang és kép is ez alkalommal rendelkezésre áll. Itt szeretném, itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem mindazok segítségét, akik technikai módon igyekeztek volna, vagy igyekeznének segíteni. Ilyen-olyan felajánlást kaptam, különböző felajánlásokat, amelyeket egyenként és külön-külön is nagyon szépen köszönök. Felvettem a kapcsolatot az egyik tanulótársunkkal, akinek a nevét most nem fogom elmondani. Van hang, kedves barátaim, írjatok be, hogyha esetleg nincsen. Szóval az egyik tanulótársunkkal felvettem a kapcsolatot, aki úgy tűnik, hogy nagyon ott van a szeren, úgyhogy remélem, hogy fog tudni segíteni. Nagyon biztató. De akkor ezek szerint van kép is, és van hang is, nem recseg, nem ropog, egyelőre minden jó. Igyekeztem a számítógépen minden más programot, applikációt, egyebeket bezárni, úgyhogy remélem, hogy jók leszünk, kedves barátaim, sok-sok szeretettel köszöntök tehát mindenkit. A tegnapi kis fiaskóért pedig elnézést kérek. Tényleg remélem, hogy mindenki jól van. Jó estét kívánok Zoltánnak, Csabának, Gergelynek, Zsoltnak, Tibornak, Szilviának, Tímának. Szeretettel köszöntöm Editet, Rozáliát. Jó estét kívánok másik Zsoltnak. Szeretettel köszöntöm Anikót, Dórát, Katalint. Jó estét kívánok minden kedves tanulótársunknak, aki itt van. Szép jó napot kívánok. Azért többek között azért is érdemes lesz ma velem tartani, mert ugyan kérdés nem érkezett ma, de egy érdekes témával folytatódik a 20. fejezettel a Tánya című könyv, a Haszi filozófia alapműve, és kicsit el fogunk kalandozni, vissza utazunk az időben, nem sokat, 3334 évet, azaz a tóraadás, a Szinájhegyi kinyilatkoztatás időpontjára. Közben szeretettel köszöntök minden kedves tanulótársat, aki most csatlakozott, több mint 150-en vagyunk, úgyhogy érdemes most már belecsapni. A 20. fejezetben tartunk tehát. Ugye korábban arról beszéltünk, a 19. fejezetben, csak lezárásképpen arról volt szó, hogy miként arról volt szó, hogy az emberi lélek minden esetben, minden esetben Istenhez vágyik, a gonosz ember lelkét héjak, burkok veszik körül, de az is legmélyen, egészen mélyen az is Istenre vágyik, még a gonosz ember lelke is vágyik a teremtő közelségére, hiszen minden teremtett dolog vágyik vissza az eredeti állapotába. A lélek eredeti állapota az, hogy Isten egy darabja, ezért a lélek tehát vágyik vissza, hogyha úgy tetszik, törekszik vissza Isten felé, Isten irányába. Ez volt tehát a premissza, amelyből tegnap előtt kiindultunk. A 20. fejezetben a következőt mondja az Alterebe, a Tánya. Köztudott, hogy az Isten egységében való hit tevőleges parancsa, és a bálványimádásra vonatkozó figyelmeztetés, amelyek a 10 parancsolat első két parancsolatát alkotják, azaz az én vagyok az örökkévalota Istened, illetve a ne legyenek más isteneid, magukban foglalják az egész tórát. Oké, akkor itt álljunk meg egy pillanatra, és csak azért vannak azok számára, akik nem pontosan ismerik a Bibliát, a következőt kell tudni. Ugye Mózes kivezeti a zsidó népet Egyiptomból, és 50 nappal később megérkezik a Mózes által vezetett zsidó nép a Szinájhegy lábához, a Szináj sivatagban, a Szináj félszigeten van ez a sivatag, nem tudjuk pontosan, hogy a Szinájhegy hol van, de történetünk szempontjából nem is érdekes. Megérkezik Mózes a Szinájhegyhez, és illetve a Mózes által vezetett körülbelül 2-2,5 millió zsidó, és Isten 3 nappal később, pontosabban 4 nappal később Isten megmutatkozik a teljes zsidó népnek. A következőt olvassuk a Tórában, ez Mózes 2. könyve, 20. fejezet, a következőt olvassuk, pontosabban Mózes 2. könyve, 19. fejezet. A 3. hónapban, hogy Izrael fiai kivonultak Egyiptom országából, aznap eljutottak a Szináj pusztájába. Elvonultak Refidimből, és eljutottak Szináj pusztájába, és táboroztak a pusztában, ott táborozott Izrael a heggyel szemben. Mózes pedig fölment Istenhez, és szólította őt az örökkévaló a hegyről, mondván, így szól Jákob házához, és adtudtára Izrael fiainak. Ti láttátok, mit tettem Egyiptommal, hogy vittelek benneteket sasszárnyakon, és elhoztalak benneteket hozzám. Azért most, ha hallgatok szavamra, és megőrzitek szövetségemet, akkor lesztek az én kiváló tulajdonom mind a népek közül, bár az enyém az egész föld, és ti legyetek nekem papok, birodalma és szent nép, ezek a szavak, amelyeket elmondja Izrael fiainak. Mózes elment és szólította a nép vényeit. Eléjük terjesztette mind a szavakat, melyet parancsolt neki az örökkévaló, és felelt az egész nép egyetemben, és azt mondta, minden, amit az örökkévaló szólt, megtesszük, Mózes visszavitte a nép szavait az örökkévalóhoz. És mondta az örökkévaló Mózesnek, íme én eljövök hozzád sűrű felhősűrűjében, hogy meghallja a nép, midőn veled beszélek, és benned is higgyenek örökké. És Mózes hírül vitte a nép szavait az örökkévalónak. És mondta az örökkévaló Mózesnek, menj a néphez, és szenteld meg őket ma és holnap, és mossák meg ruháikat, legyenek készen a harmadik napra, mert a harmadik napon leszáll az örökkévaló az egész nép számára a Szinály hegyére. De pedig vonj határt a népnek mondván, őrizkedjetek, fel ne menjetek a hegyre, és hogy ne érintsétek annak a szélét, bárki érinti a hegyet, ölessék meg. Ne érintse őt kéz, hanem kövesztessék meg, vagy lövessék agyon, akár barom, akár ember, nem maradjon életben, időn párhuzamosan szól a harsonam, akkor felmehetnek ők a hegyre. És lement Mózes a hegyről a néphez, megszentelt a népet, azok megmosták ruháikat, és mondta a népnek, legyetek készen harmadnapra, és ne közeledjetek asszonyhoz, azaz ne éljetek házas életet. És a harmadik napom időn reggel lett, akkor volt mennydörgés és villámlás, és sűrű felhő a hegyen, és igen erős harsonahang, és megrépült az egész nép, mely a táborban volt. És Mózes kivezette a népet Isten elé a táborból, és megálltak a hegy tövében. A Szinály hegy pedig egészben füstölgött, mint hogy leszállott rá az örökkévaló tűzben, és felszállt füstje, mint a kemence füstje, és az egész hegy nagyon megrendült. És volt a harsona hangja folyvást erősebb, Mózes beszélt, Isten pedig felelt neki hangosan. Az örökkévaló leszállt a Szinály hegyére, a hegy tetejére, és szólította az örökkévaló Mózes a hegy tetejére, és Mózes felment. És mondta az örökkévaló Mózesnek, menj le, imsd meg a népet, hogy ne roncsanak előre az örökkévalóhoz, hogy lássanak és elessenek közül. És a papok, ki közel léptek az örökkévalóhoz, szenteljék meg magukat, nehogy rájuk törjön az örökkévaló. És mondta Mózes az örökkévalónak, a nép nem jöhet fel a Szinály hegyére, mert te megintettél bennünket, mondván, vonj határt a hegy körül és szenteld meg. És mondta neki az örökkévaló, eredj, menj le azután, jöjj fel, te és te meg Áron veled, de a papok és a nép ne roncsanak előre, hogy felmenjenek az örökkévalóhoz, nehogy rájuk törjön. Mózes lement a néphez és megmondta nekik. És ilyen elmondta Isten mindezeket az igéket mondván, én vagyok az örökkévaló, te Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a rabszolgaság házából. Ez volt tehát az első parancsolat. Én vagyok az örökkévaló, te Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a rabszolgaság házából. Kettő, a második parancsolat, ne legyenek neked más isteneid az én színem előtt, ne csinálj magadnak faragott képet sem, bármilyen alakját annak, ami az égben van, fenn, és ami a földön van, alant, és ami a vízben van, a föld alatt. Ideig akartam felolvasni, ennél hosszabb persze ez a rész. Tulajdonképpen ez ugye a Szinály-hegyi kinyilatkoztatás, ami egy kataklizmikus esemény volt, erről már többször beszéltünk, egy olyan esemény, amely meghatározza a zsidó hitet mind a mai napig, és mindig is meghatározta. Ez az első és egyetlen olyan alkalom, amikor Isten egy ilyen nagy mennyiségű embernek, egy ilyen nagy tömegnek kinyilvánította magát, azaz kinyilatkozott. Ezért tehát a judaizmust az is megkülönbözteti más vallásoktól, vagy akár más monoteista vallásoktól is, hogy mi azt állítjuk, hogy Isten megjelent nem csak egy prófétának, nem csak kiválasztott emberek csoportjának, hanem bizony a teljes zsidó népnek, kiválasztott emberek, de egy nagy csoportnak, teljes zsidó népnek, ugye korábban azt olvastuk a Tórában, hogy Egyiptomból kivonult 600 ezer 20 és 50 év közötti férfi, azaz, hogyha ezt felszorozzuk a 20 év alattiakkal, illetve az idősebbekkel, illetve az asszonyokkal, akkor körülbelül kijöhet ebből az extrapolálásból körülbelül egy olyan 2-2,5 millió, akár egy 3 milliós tömeg is. Oké. Most megérkeznek tehát a Szinály-hegyre, ez történik, Isten kinyilatkoztatja magát a Szinály-hegyen. Egy pár érdekes gondolatot hadd mondjak el. Azt mondja a Tóra például, ugye az előbb azt olvastam, hogy a hegy maga, később azt olvassa, azt mondja a Tóra, hogy az egész nép látta a mennydörgést, a lángokat és a harson a hangját és a hegyet, amint füstölöd, midőn látta a nép, megrendült és megállt a távolban. Ugye azt olvassuk, hogy az egész nép látta a mennydörgést. A Talmud kiegészíti ezeket a kifejezéseket, elmagyarázza ezeket a kifejezéseket, és azt mondja, hogy az egész nép látta a mennydörgést, a Szinály-hegyi kinyilatkoztatás egy olyan transzcendens spirituális élmény volt, amikor az érzékszervek, a látás, a hallás, a szaglás, az ízlelés, a tapintás összemosódtak egy totálisan transzcendens, egy totálisan felemelő spirituális élmény volt, amelyben 2-2,5 millió ember részesül. Most ami érdekes tulajdonképpen, vagy ami most számunkra izgalmas ebben a történetben, az az, hogy a Talmud egy helyen, méghozzá a Makot traktátusban a Talmud azt mondja egy helyen, hogy a 10 parancsolatból csak az első 2, és azt a Talmud nem a kis ujjából szopja természetesen, hanem a szövegből úgy értelmezi, hogy a 10 parancsolatból csak az első 2 az, amit Isten közvetlenül a zsidó népnek mondott, a maradék 8 parancsolatot, tehát a 10 parancsolatból a maradék 8-at, azt Mózesen keresztül mondta. Talmud elmeséli azt, hogy mi történt, azt történt, hogy a nép azt mondta, a második parancsolat után azt mondta a nép, hogy nem bírjuk, hogy ezt az őrületes, transzcendens élményt, ezt az őrületes, spirituális élményt nem bírjuk, hanem inkább Mózes legyen az, aki keresztül szóljon Isten, nem pedig közvetlenül. Tehát az első 2 parancsolat az tulajdonképpen, amit Isten közvetlenül hallott a zsidó nép. Ez nem vesz el az esemény súlyából, sőt, elnézést, nem vesz el az esemény súlyából, hiszen az első 2 parancsolatban Isten kinyilvánította magát. Csak egy érdekesség, ezt korábban említettem, a Maimonides, a Rambam, Moseben Maimon rabbi a 12. századból, ő azt mondja erre a kinyilatkoztatás, hogy ez azért olyan fontos esemény, mert soha nem fordult elő a világtörténelemben, hogy Isten egy ilyen nagy, egy teljes nép előtt kinyilatkozik, megmutatja magát, ilyet soha nem, és azt is mondja a Rambam, a Maimonides, hogy a zsidó hit igazát, az tulajdonképpen ez az állítás mutatja, hiszen egy ilyen nagy hazugság, ha ez egy hazugság volna, hogy Isten megjelent a Szinájon 2,5 millió embernek, akkor ez nagyon hamar kiderülne ez a hazugság. Ugye, hogy mondta, Abraham Lincolnnak volt azt az a mondása, kevés embert átverhetsz sokszor, sok embert átverhetsz kevésszer, de sok embert sokszor nem fogsz tudni átverni. Tehát ha ez egy hazugság volna, akkor ennyi embert nem lehetett volna becsapni. Egy embert be lehet csapni, ha ez egy humbug, ha ez egy kamu dolog lett volna Mózes által, ne adj Isten, akkor ez hamar kiderült volna. Mi pedig azt állítjuk, a zsidó hagyomány azt állítja, hogy minden zsidó részt vett az egyiptomi kivonulásban, mindenki, aki kijött Egyiptomból, az ott volt az egyiptomi kivonulás idején. Oké. Most, amit az Alterebe állít, amit a Tanya állít, az a következő. Ő azt mondja, és ez nem az ő állítása, ezt szintén a Talmud mondja, azt mondja az Alterebe, köztudott az, hogy az első 2 parancsolat, amelyet Isten mondott közvetlenül, tehát nem Mózesen keresztül, hanem Isten közvetlenül mondott, itt még egy zárójelet nyitok, ez fontos, ugye mi azt állítjuk, hogy a Tórában 613 parancsolat van, ennek mindjárt fontos, mindjárt lesz szerepe, abban, amit mondok, 613 parancsolat van, a 10 parancsolat az nem különlegesebb, mint a maradék 603 parancsolat, tehát nem élvez, ha úgy tetszik, kiemelt szerepet az isteni parancsolatok, a Tóra parancsolatai között, mindösszesen arról van szó, hogy a kinyilatkoztatáskor ez a 10 parancsolat hangzott el. De arról nincsen szó, a judaizmus azt állítja, hogy arról viszont nincsen szó, hogy csak ez a 10 parancsolat lenne, és akkor a 10 parancsolaton kívül nem nincsen más bennünket kötő parancsolat, nem. Arról van szó, hogy a 10 parancsolat az, igen, az egy kicsit kiemelt, mert ez hangzott el a Szinájhegyen, de hát a többi parancsolat ugyanolyan fontossággal bír, mint a 10 parancsolat. Tehát a 10 parancsolatnak nincs kvázi kiemelt jellegét. Most bezárok egy zárójelet. Tehát, oké, most mégis a 10 parancsolatból az első 2 volt az, tehát, amit Isten közvetlenül a zsidó népnek mondott, nem Mózesen keresztül. Mi ez a 2 parancsolat? Itt megint nyitok egy zárójelet, és felhívom a figyelmet, hogy a különböző vallások, a különböző hitek, a judaizmus, a kereszténység, és a kereszténység különböző irányzatai nem egyformán számolják a parancsolatokat. Mi a zsidó számolás az a következő, az első parancsolat, én vagyok az örökkévaló a Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a rabszolgaság házából, a második parancsolat Isten egységére és szellemiségére vonatkozik, ne legyenek neked más istenid a színem előtt, ne csinálj magadnak faragott képet, ne borulj le előttük, ne szolgáld azokat, stb. Harmadik parancsolat, hamis és fölösleges eskü ellen szól, ne is ki az örökkévaló a te Istened nevét hiába, mert nem hagyja büntetlen az örökkévaló azt, aki kiejti az ő nevét hiába, ugye ez az eskűre vonatkozik, nem csak a hazugságra, hazugni is tilos, de az, egy tóra, az a tóra másik parancsolata, vagy egy másik parancsolat, itt konkrétan az eskűre való tiltás van. A negyedik parancsolat a szombat, a sabát megtartása, emlékezzem meg a szombat napjáról, hogy megszenteljed azt, ugye Zachoret Yom HaShabbat Lekat Sho, emlékezz meg a szombat napjáról, hogy megszenteld, az ötödik parancsolat, Kabedet Avicha Veti Mecha, tiszteld apádat és anyádat, aztán a hatodik parancsolat, ne ölj Lot Ircach, ne a házasság szentsége, a hetedik parancsolat, ne törj házasságot, pontosabban ne létesíts immorális, szexuális kapcsolatot, ez a konkrét, aztán Lot Ignov, ne lopj, illetve a kilencedik parancsolat, ne legyél hamis tanú a felebarát, de nincs a tizedik parancsolat, az pedig Lot Achmod, ne kívánd meg felebarátod házát, feleségét, szolgálóját, stb. Tehát ez a tíz parancsolat, mondom, nem minden, ha kinyit valaki egy keresztény bibliát, ott más felosztása, egyszerűen ugyanaz a szöveg, csak más a felosztása, még nem is az ugyanaz a szöveg, mert sajnos a különböző nyelvek fordításai azért sokat csúsztatnak az eredeti szövegen, például a szombatnapra vonatkozóak, ugye a héber eredeti szöveg úgy szól, Zachoret Yom HaShabbat Lekat Sho, szenteld meg a szombat napját, és nem pedig nincsen itt Isten napja, meg pláne nem vasárnap, itt konkrétan szombat napja van, tehát Shabbat, de ez csak egy mellékes dolog. Most, nem mellékes, nagyon fontos, csak most a történeti hűség kedvére említettem. Oké, azt mondja, tehát az Alter Rebbe azt mondja, a Talmud alapján azt mondja a Tanya, hogy az első két parancsolat, ami Isten szájából hangzott, az első két parancsolat magában foglalja a Tóra összes másik parancsolatát. A Tórában van 613 parancsolat, és a 10 parancsolatnak az első két parancsolata az magában foglalja az összes másik 611 parancsolatot. Miről is van szó? Mi az első két parancsolat? Az egyik, én vagyok az örökkévaló Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából. Ez ugye tehát Isten, ezt úgy is nevezhetjük, hogy az egy Isten hit, vagy az Isten uralmának elismerése, Isten fejjebb valóságának, Isten királyságának az elismerése, hogy Anochi Hashem Elokecha, Asher Hoceticha Meretz Mitzrayim Beit Aladim, én vagyok az örökkévaló Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából. Számos kérdés merül fel ezzel az félmondattal kapcsolatban is, ugye, hogy Isten, ugye mit is jelent ez a parancsolat, hogy egyáltalán hol parancsolat ez, mi az, hogy én vagyok az örökkévaló Istenedben, nincsen semmi parancsolat. Arról van szó, hogy higgyünk-e Istenben, hogy a hit az egyáltalán egy parancsolata vagy sem. De maradjunk annyiban az egyszerűség kedvéért, hogy ez nagyon bonyolult, hosszú a téma, de maradjunk abban az egyszerűség kedvéért, hogy az első parancsolat az, hogy az ember elfogadja azt, hogy van egy Isten. Nem az, hogy higgyen az egy Istenben, az nem is, az nem tartozik ebbe. Az vonatkozik, én vagyok az örökkévaló Istened, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából. Az, hogy én a te Istened, az, hogy Isten azt mondja, hogy én vagyok a te Istened, ez azt jelenti, hogy a Talmud úgy fogalmaz, én melech belo ám, nincs olyan király, amelyiknek nincsen népe. Ha nincsen néped, akkor nem vagy király. Ugye, a király csak az lehet, akinek népe is van. Ezért teremtette Isten kvázi az embert, ez az egyik oka, hogy Isten az embert teremtette, az pedig az, hogy király lehessen. Mert ha nincsen alattvalói, akkor nincsen királyság sem. Ha nincsen teremtmény, akkor nincsen teremtő. Az, hogy Isten teremtőként definiáljuk, ez feltételezi azt a tényt, hogy vannak teremtmények. Ha nem lennének teremtmények, akkor Isten nem definiálhatnánk teremtőként. Ugye? Nagyon egyszerű. Akkor Isten definiálhatnánk máshogy kérünk. Oké, lépjünk egy lépést vissza. Amikor azt mondjuk Istenről, amikor azt állítjuk Istenről, hogy ő a teremtő, ugye, Bore héberül, Isten a teremtő, akkor tulajdonképpen ezzel, ez nem egy pontos definíciója Istennek. Mert a teremtő az egyik fakultása Istennek, az egyik funkciója Istennek. Istennek az egyik funkciója, vagy úgy tetszik, az egyik cselekedete az, hogy ő teremtette a világot, és ő teremti folyamatosan újra és újra a világot, ahogy ezt korábban megbeszéltük. Ez Isten egyik funkciója, de ez nem az összes funkciója, ez az egyik funkciója. Most, amikor valakiről csak az egyik funkcióját említem, ezáltal én limitálom őt, ezáltal én leszűkítem őt. Ugye? Amikor ugyanúgy, mintha azt mondanám Istenről, hogy Isten nagy. Nem, Isten nem nagy. Isten végtelen, Isten minden. Isten nem tudom ilyen minőségi jelzőkkel illetni, mert abban a pillanatban, hogy valaki, hogy minőségi jelzőkkel illetem, abban a pillanatban összehasonlítom valaki mással, abban a pillanatban korlátok közé szorítom, abban a pillanatban határok közé szorítom. Márpedig Isten nem lehet határok közé szorítani, pontosabban Isten határok közé való szorítása, az levesz Isten minden hatóságából, Isten örökké valóságából, Isten tökéletességéből, Isten mindenségéből. De ez egy másik diskurzus, egy másik beszélgetés tárgyát kéne, hogy képezze. De amikor azt állítom, hogy azt állítja Isten, én vagyok az örökkévaló. Ani Hashem, én vagyok az örökkévaló. Hashem Elokecha, a te Istened, az tulajdonképpen nem állít más Isten, az Isten azt állítja, hogy én vagyok a te Istened, te pedig az én teremtményem vagy, te pedig az én szolgám vagy, te vagy én vagyok a te Istened, te vagy az én szolgám. Ugye ez egy felhívás arra, hogy az embernek az a dolga, hogy Istent a saját istenévé tegye. Király, az a dolgom, hogy Istent királlyá tegyem a saját életem fölött. Istent uralkodóvá kell tegyem a saját életem fölött. Ugye amikor a Talmud tehát azt mondja, hogy én melech belo ám, valaki csak akkor lehet király, ha van népe. Ha nincs népe, akkor nem király. Ugye manapság azt mondanánk, ha egy királynak nincs országa, nincs rajta az arckép egy bankjegyen, akkor az milyen király az olyan, ugye? Milyen király az olyan, amelyiknek nem nincsen saját himnusza, vagy aki nem játsza a rezes banda az ország himnuszát, amikor belép a szobába. Most elvicceskedem, de a dolog lényege mégiscsak az, hogy attól Isten azért válik, visszatérve a teremtő minőségjelző, Isten azért lett teremtő, Isten azért tudjuk teremtőként definiálni, ami Istennek csak az egyik aspektusa a végtelen aspektusok közül, mert teremtette a világot. A világ teremtése által vált ő teremtővé. Addig a világ teremtéséig Isten egy potenciális teremtő volt. Istenben rejlett egy potenciál. Hogy egy emberi példát mondjak, ezt egy kicsit könnyebb elképzelni. Most én lehet, hogy tudok nagyon szép verseket írni, de ha még soha nem próbáltam, és soha nem írtam egyetlen verset sem, akkor én nem vagyok még költő. Megyeri Jonatán akkor lesz költő, és Megyeri Jonatánt akkor tudják úgy bemutatni valakinek, hogy íme Megyeri Jonatán a költő, miután én már verseket írtam. Én a versírás által lettem költő. Ez mindkét oldalon, mindkét irányból néz egy érdekes filozófiai gondolat, mindkét irányból nézhetjük. Egyrésztről azért írok verset, mert van bennem potenciál, bennem rejlik a potenciális költő, bennem rejlik a költészet lehetősége, másrésztről azáltal válok költővé, hogy verseket írok. Amíg nem írtam egy sor verset sem, addig ez az én költőimi voltam, ez pusztán egy lehetőség, ez pusztán egy potenciál, ami bennem él. Most ugyanígy van ez Istennel. Isten azután vált teremtővé, hogy megteremtette a világot. Eladdig a teremtés, a teremtő jellege Istennek, a teremtő attribútuma Istennek, az egy benne rejlő potenciál volt, nem pedig egy megvalósított realitás. Ugyanez vonatkozik a királyra is. Isten, mint király, azután tud manifestálódni, akkor tud Istenből manifestálódni a király, miután van alattvalója. Én melech belóám, nincs király, anélkül, hogy nincsen népe, ahogy a Talmud fogalmaz. A nép teszi a királyt királyjá. Ugye nagyon fontos kontraintuitív gondolat, mert az ember azt gondolja, hogy a király az király, és akkor utána következik az, hogy a királynak legyenek alattvalói, azért, mert ő király. Ez igaz? Innen is igaz, meg onnan is igaz. Igen, azért vannak alattvalói, mert király, de azért király, mert vannak alattvalói. Ha nem lennének alattvalói, akkor a királyság, a király léte, az csak egy benne rejlő potenciál lenne, nem pedig egy megvalósított realitás. Nem pedig egy megvalósult realitás. Ezért mondja tehát az első parancsolat, a niha semelo keha, én vagyok az örökkévaló, a te istened. Azaz, Istenben rejlik a potenciál, hogy a te istened legyen, Istenben rejlik a potenciál, hogy a királyod legyen, hogy az életed fölött uralkodjék, de ha nem teszed Istent az életed fölött uralkodóvá, akkor ez megmarad potenciálként, ez megmarad egy lehetőségként, és nem pedig nem válik realitássá. Ezért tehát az első parancsolat, amikor Isten nem parancsol semmit látszólag, hogy csak olvassuk a szöveget, mit olvassuk, azt olvassuk, én vagyok az örökkévaló Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a lapsoldaság házából. Hol van itt a parancsolat? Mi itt a parancsolat? Isten bemutatkozik, ugye? Úgy tűnik, hogy a szövegből úgy tűnik, hogy Isten bemutatkozik. Ugye? Mint amikor fogalmazást kezdtünk írni, tanulni a gimnáziumban, akkor rögtön a megadtuk az alaphangulatot egy jó felütéssel. A bevezetés, egy fogalmazásnak a bevezetése megadja az alaphangulatot. Így Isten tisztázza az erőviszonyokat. Ti vagytok a beosztottaim, az alattvalóim, én pedig Isten vagyok. Ugye? Ezt látjuk az első parancsolatban. Kérdezhetné, jöhetne a logikus kérdés, hol van itt a parancsolat? Hát itt nincs is parancsolat. De van parancsolat, mert azt mondja, én vagyok az örökkévaló, a te Istened. Azaz, én csak akkor tudok a te Isteneddé válni, én csak akkor tudok a te Istened lenni, hogyha te engem az Isteneddé teszel. Hogyha te engem megteszel az életed fölötti uralkodóvá. Ha te megkoronázol, ha te engem királlyá koronázol, én azután tudok csak király lenni. Eladdig, ha ezt nem teszed, akkor én csak a királyság, mi volt az egy bennem rejlő potenciál, nem pedig egy megvalósult realitás. Oké, okay. Ez tehát az első parancsolat. A második parancsolat, ne legyenek neked más istenéd az én színem előtt, ne csinálj magadnak faragott képet sem, bármilyen alakját, ami az égben van, fent, földön van, lent, stb. Az első parancsolat az tehát egy tevőleges parancsolat, valamire cselekvésre buzdító parancsolat, azt mondja, tegyél engem az életed királyává, én vagyok az örökké való, a te életed királya. A második parancsolat pedig azt mondja, mit ne csinálj, ez egy tiltó parancsolat, ugye? Ne legyenek más isteneid a színem előtt. Csak egy érdekes, egy nagyon rövid gondolat, egy nagyon érdekes gondolat, ami a talmudi bölcseket foglalkoztatta, a talmudi róla, hogy miért úgy mutatkozik be Isten, hogy azt mondja, én vagyok az örökkévaló Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából. Hogyha Isten, oké, az egyiptomi kivonulás ez egy hatalmas nagy csodatétel volt, ahhoz hasonló csodatétel, és azóta sem, meg addig sem volt a világtörténelemben, oké, de miért nem azt mondja Isten, én vagyok az örökkévaló Istened, aki a világot teremtette. Tehát mégiscsak bármekkora csoda is volt az egyiptomi kivonulás, a teremtés mégiscsak egy nagyobb csoda volt. Én vagyok az örökkévaló Istened, aki a világot teremtette. De nem ezt mondja Isten, hanem azt mondja, én vagyok az örökkévaló Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából. Ennek sok magyarázat van, sok válasz van erre a nagyon logikus kérdésre. Az egyik válasz az, hogy a zsidó nép, az Egyiptomból kivonult zsidó nép éppen akkor tapasztalta meg az egyiptomi kivonulást, tehát még friss volt az élmény, és ezért Isten ahhoz kötötte a saját, amikor definiálta saját magát, amikor bemutatkozott, ha úgy tetszik a zsidó népnek, akkor egy olyan bemutatkozást tett, amivel sokkal, sokkal több a relevanciája, sokkal több a kötődése a hallgatóságnak, azaz a Szinájhegy lábánál álló zsidó népnek, több volt a relevanciája, mint az a teremtéssel. De egy másik talán szebb magyarázat szerint az egyiptomi kivonulás fontosabb jelentőségű az Isten hit és az Isten szolgálat szempontjából, nagyobb jelentőségű esemény, mint a világ teremtése. Mert a világ teremtésének rám nézve nincsen semmilyen kötelező érvényű elvárása. Nincs. A világ teremtése az nem az a tény, hogy Isten megteremtette a világot, ez nem támaszt felém semmilyen kötelezettsége. Az egyiptomi kivonulás viszont igen. Az egyiptomi kivonulás az egy olyan esemény volt, az egy olyan kataklizmikus esemény volt, amelyben a zsidó nép, amelyben Isten a zsidó népet az Isten szolgálatra választotta ki, azaz, hogy tartsa be a Tóra 613 parancsolatát. Ezért tehát a relevanciája, a hozzám való kötődése sokkal nagyobb az egyiptomi kivonulásnak, mint a világteremtésnek. És ezért fontos az, hogy Isten úgy mutatkozzon be, hogy én vagyok az örökkévaló, aki kivezettelek Egyiptom országába. Mert az még nem támaszt felém semmilyen elvárást. Az egyiptomi kivonulás az már viszont támaszt felém elvárást, mert az egyiptomi kivonulás azt mutatja, hogy Isten csodákat tett értem, azért, hogy én őt szolgáljam a Tóra parancsolatainak megtartásában. Holnap fogjuk innen folytatni erről a témától, még bőven van miről beszélgetni, főként abban a témában, amiről a Tanya igyekszik majd szólni, az, hogy miként lehet az, hogy a 613 parancsolat, az benne foglaltatik az első két parancsolatban, tehát ebben a cselekvő parancsolatban Istent a királyunként ismerjük el, illetve abban a tiltó parancsolatban, hogy ne legyenek fals istenek, ne legyenek hamis istenek, amelyeket az ember szolgál. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma. Csütörtök este lévén legközelebb vasárnap este találkozunk. Remélem mindenki velem tart vasárnap este is, hogy ezt az érdekes témát tovább boncolgassuk. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Kérek mindenkit, hogy lájkolja és kövesse ezt a Facebook oldalt, hogyha eddig nem tette, legyünk minél többen. Ha bárkinek kérdése van, kérem küldje el itt privát üzenetben. Köszönöm szépen, hogy ma is ilyen nagyon szép számmal itt voltatok. Tehát privát üzenetben küldjetek el, és akkor azzal fogjuk folytatni jövő hét vasárnap, nem jövő hét vasárnap, szóval most vasárnap, 3 nap múlva, vasárnap este 8 órakor, amikor várlak benneteket. Ugyanígy sok-sok szeretettel, addig is mindenkinek Shabbat Shalom, békés szombatot, jó hétvégét, és jó egészséget, minden jót!